és én 3 nap alatt fölépítem azt, hallottuk Jézus szavát, saját testének templomára gondolt. Szent Pál pedig azt tanítja nekünk, hogy nem tudjátok, hogy testetek a Szentlélek temploma? Nagy volt a ti váltságotok. Ha Jézust beengedjük ebbe a templomba, a Szentlélek templomába, saját életünkbe, saját szívünkbe, akkor ugyanazt fogja végezni, mint amit a jeruzsálemi templomban tett. Megtisztítja a templomot, mert ez szentély. És ha nem vigyáztunk rá, akkor ő először megtisztítja. A templom megtisztításának a folyamatába mi is be tudunk kapcsolódni. Valamennyiünket felkent az egyház a keresztség pillanatában a szellemi harcra. Mielőtt megkeresztelkedtünk volna, megkérdezték a keresztszüleinket és a szüleinket, ellene mondatok-e a sátánnak, ellene mondatok-e minden cselekedetének és csábításának. És miután ellene mondtunk, csak akkor kérdezik meg, hogy hisztek-e. Hisztek-e Istenben, az Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben és az Egyházban. Együtt tudunk működni Jézus templom tisztító munkájával, amikor vállaljuk a szellemi harcot, ami már a keresztségünk pillanatában elkezdődött. A bűneinktől szeretne megtisztítani, és a bűnök következményétől bennünket, testünket, a Szentlélek templomát, az Úr Jézus Krisztus. Milyen kísérletei vannak a sátánnak, hogy beszennyezze a Szentlélek templomát? Amivel már mindenki találkozott, az a kísértés és a bűn. Hogyan lehet megvédeni a templomot, a Szentlélek templomát a kísértések idején? Szénei Szent Katalin szerint a kísértő olyan, mint a hamis, a hazug szerető. Állandóan jön az ajánlataival. És ha nem vagyunk éberek, és belemegyünk a játékba, elfogadjuk az ajánlatot, vagy szóba állunk inkább azt mondom az ajánlattal, akkor nem sok esélyünk van arra, hogy megszabaduljunk a kísértőtől, és ne bukjunk el a kísértésben. Ugyancsak Szénei Szent Katalin mondja, hogy ilyenkor, amikor jön a kísértő az ötleteivel, ajánlataival, nem kell semmi más tenni, mint azt mondani neki, hogy köszönöm az ajánlatot, megkérdezem a vőlegényt, a vőlegényemet, mit szól hozzá. Vagy megkérdezem a mennyei atyát, az én atyámat, hogy mit szól ehhez az ajánlathoz. Abban a pillanatban veszített a kísértő, mert a szellemi harcunknak a lényege önként, szabadon, szeretetből függővé tenni magunkat életünk minden helyzetébe a jó Istentől. És ez küzdelem, mert a kísértő folyamatosan próbálkozik. Mi van akkor, ha elbuktunk? Mi van akkor, ha nem voltunk éberek? Ha mégis elkövettük a bűnt, és belementünk a csapdába? A bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége a legcsodálatosabb ajándéka az egyháznak, amit Krisztustól kapott. Amikor megbánjuk a bűneinket, akkor ugyanaz történik, mint amikor odafordul a menyasszony a vőlegényhez, vagy a fiú az atyához. A bűnbánat nem bűntudat. Van rossz bűntudat és jó bűntudat. A jó bűntudat az, amikor tudom, hogy mi a bűn, és nem akarom elkövetni. A rossz bűntudat pedig az, amikor rossznak, bűnösnek, fölöslegesnek, megvetendőnek tartom magamat, aki nem méltó Isten szeretetére. A negatív bűntudat beteggé tesz bennünket, mert rossznak tartjuk, elvetettnek magunkat, a pozitív bűntudat pedig egyik legnagyobb kincsünk, mert tudjuk, hogy mit kell megbánni, és mivel kell Isten elé állni. Ha tudom, hogy ez bűn, akkor nem kell vele foglalkoznom, csak azt tenni, amit a tékozló fiú tett, fölkelek és atyámhoz megyek, és megvallom neki, hogy vétkeztem. Ennyi az egész. Ilyen egyszerű, és ez őszinte és igaz cselekedet, ha felismertük, hogy bűnt követtünk el. És ebben a pillanatban a kísértő veszített. Már nincs hatalma abban a helyzetben fölöttünk, mert oda mentünk Istenhez, a mi atyánkhoz. És ugyanazt fogjuk átélni, amit a tékozló fiú átölel bennünket, és ünnepet tart. Mert a fia elveszett, de megkerült, meghalt ugyan, de föltámadt. Minden bűn halált hozó bűn. Az örök életünkre tekintettel minden bűn veszélyes és halált hoz. És ezért nagyon fontos a bűnbánat gyakorlása és a szentgyónás. Mi a különbség a bűnbánat és a szentgyónás között? Isten, amikor megbánjuk a bűneinket, akkor megbocsátja a bűneinket. Azoknak is megbocsátja, akik nem katolikusok, nem részesülnek a szentgyónás szentségében. A szentgyónás viszont sokkal több, mint a bűnbánat, a bűneink megbánása. Amikor szentgyónásba részesülünk, feloldozást kapunk, akkor a Jóisten visszahelyez bennünket abba az eredeti állapotba, abba a teljesen tiszta állapotba, ami a keresztségünk pillanatában volt. A keresztség ugyanis minden bűnt eltörölt. Teljesen újjászülettünk a keresztség fürdőjében, és a szentségnek a hatalma és ereje, a bűnbocsánat szentségének a hatalma visszahelyez bennünket, és tiszta lappal indulunk, vagy folytatjuk az utunkat. Szellemi harcunk fontos része a bűnbánat és a bűnbocsánat szentségében való részesedés. Ezzel is megtisztítjuk a Szentlélek templomát, a szívünket. A szellemi harcnak azonban van további része is, mert nem csak bűnöket követünk el, kísértést szenvedünk, hanem sokan közülünk megkötözötté válnak. Rossz szokások, hamis gyakorlatok, és a bűn megkötözi őket, és ilyenkor már szükség van a szentgyónás, a bűnbánat mellett szabadító imára. Szükségünk van azoknak a testvéreinknek az imájára, akik hisznek Jézus Krisztusban, és hisznek az ő nevének a hatalmában. Amikor már nem tudjuk saját magunkat megszabadítani, nem tudunk tovább haladni, mert az életünk egy bizonyos része gátolva van. Megkötöznek bennünket a rossz szokások, a szenvedélyek. Ebből is van szabadulás. Istennek hatalma van megszabadítani bennünket. Ha van bennünk annyi alázat, hogy beismerjük, hogy ezen a ponton nem tudok tovább lépni, mindig visszatérek ugyanoda, rengeteg függés van. Az életük működik, de ha bizonyos dolgokkal kapcsolatba kerülnek, akkor lebénulnak. Nagyon sokan vannak közöttünk alkoholfüggők. Nagyon sokan vannak mammonfüggők. Nagyon sokan vannak szexfüggők, internetfüggők és pornófüggők. Nagyon sokan vannak a kábítószerfüggők. De nem csak ilyen durva, kemény függésekre lehet gondolni. Vannak, akik vásárlásfüggők, kleptomániások, és mindig újra és újra lopnak. Kényszeresen hazudnak, és nem tudnak mit tenni. Ha abba a helyzetbe kerülnek, akkor elkövetik. Azon a ponton meg van kötözve az életük. De Jézusnak van hatalma, Jézus nevének van hatalma, hogy feloldjon bennünket az ilyen megkötözöttségek alól. Amikor egy bűn rendszeressé válik, ott már megkötözöttségről beszélünk. És komolyan kell vennünk a szellemi harcnak ezt a részét is. És van olyan is, bár kevesen vannak, akiket a gonosz megszáll és irányít. A Szentírásban is olvashatunk ilyen esetekről, és nem szabad azt gondolni, hogy hát ez csak a pszichiátriára tartozik. A pszichiátria, mint tudományág, nagyon sokat tud tenni ezeknek az embereknek a gyógyításában. De ami ezekben a betegségekben a sátántól való, ott nincs hatalma a tudománynak. Ott át kell engednie a területet, a terepet a hitnek és Jézus Krisztusnak, az ő szabadító, újjáteremtő erejének. Szellemi harcunknak fontos része a hit. Azt olvastuk az evangéliumban, hogy a tanítványok visszaemlékeztek arra, hogy mit mondott Jézus, és hittek az írásnak és Jézus szavának. Hittek az írásnak és Jézus szavának. Elmerjük-e hinni, hogy az evangélium szavai igazak? Ránk nézve is, 2000 év után is, itt és most, igaz, amit Jézus mond? Biztos, hogy sokan vannak már közülünk, akik megtapasztalták az ige gyógyító, szabadító erejét és hatalmát, de nem lehet eleget olvasni Isten szavát. Nem lehet eléggé betelni az örömhírrel. Még jobban, még többet kell ismerni és a szívünket betölteni. Olyannyira, hogy túlcsorduljon az örömhír a szívünkből a szánkon, hogy tudjunk róla beszélni, hogy képesek legyünk minden helyzetben az ige nézőpontjából közelíteni azt, ami van, azt, ami történik. Például egy veszekedésnél. Ha belemegyünk a veszekedésbe, akkor csapdába csal bennünket a gonosz, és rengeteg bűnt követünk el. És a veszekedéseknek a hátterében a gőgünk van, hogy nekem igazam van. Azonosítjuk magunkat sokszor az igazsággal. Ha odafordulunk Jézushoz egy ilyen helyzetben, és megkérdezzük, hogy te hogy látod azt, amin most mi veszekszünk, amiről folyamatosan megy a vita, akkor lehet, hogy meghalljuk, amit mond. Ne félj, és tarts bűnbánatot, és bocsáss meg. Ilyeneket fog mondani. Hiszünk abban, hogy ez igaz. Ha igen, akkor meg fogjuk tenni itt és most abban a helyzetben. A Szentlélek legnagyobb ajándéka az, amikor képessé tesz bennünket arra, hogy az Isten szavát, Isten kinyilatkoztatott igéjét össze tudjuk kapcsolni a leghétköznapibb helyzetekkel is. Akkor, amikor valaki durván megelőz bennünket autóval, a legtöbben ilyenkor keresetlen szavakkal méltatják az előző sofőrt. Mi van, ha megkérdezed Jézust, aki ott van egyébként az autódban, mert azt ígérte, hogy mindig veled vagyok, minden helyzetben, hogy te hogy látod? Ha figyelünk, és nem reflexzerűen a szokásainkhoz hűen mondunk ki dolgokat, megszelídíti a szánkat, a nyelvünket, és áldást fogunk mondani, nem pedig átkozódni fogunk. És még sok ilyen helyzetet lehetne. Csak gyakorolni kell. Ez a szellemi harc fontos része. Összekapcsolni az igét, amiben hiszünk, a hétköznapi helyzetekkel. És akkor az lesz a tapasztalatunk, hogy Jézus Krisztus az Úr életem minden területén. Adjunk hálát a már meglévő papi szerzetesi hivatásokért, a kispapjainkért, és imádkozunk azért, hogy a papjaink, püspökeink hűségesen vívják a szellemi harcot a saját életükben, egyházunk életében, és hűségesen tanítsanak és adjanak példát a rájuk bízottaknak a szellemi harc végzéséhez, hogy minden helyzetben Jézus Krisztus legyen az Úr. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották.